Mezei Dániel vagyok, és Bruckner László, valamint Tóth János a vendégem. Velük beszélgetünk a labdarúgó világbajnokság tapasztalatairól, két kiváló szakember, a Ferencváros korábbi vezetőedzője Bruckner László, Tóth János pedig a TF labdarúgó csoportjának oktatója, és hát nagyon-nagyon sok minden elhangzott, de megyünk tovább.
Még ez nagyon érdekes, amit mondasz, ez a csere, meg hogy a tradíciókhoz való hozzányúlás, és annak a bontás, hogy ez mit hoz magával, de ez a felvetés, amit most megfogalmazok felétek, vagy János, hogyha gondolod, hogy több olyan csapat volt, aki, hogyha a tradíciót nézzük, én örültem volna a szívem mélyen, hogyha tovább megy. Tehát mondjuk egy holland válogatott örültem volna, hogyha tovább megy, vagy a belgáknak is. De hogy nem. De miért nem?
Először visszakanyarodnék még az előzőhöz, hogyha nem gond, és akkor innen folytatjuk, mert azért az Arzenál az nekem egy kicsit a szívem csücske ebből a szempontból, hiszen én ott tanulmányúton is voltam, tehát én
is csak ezt nagyon sok sörívásra jártam.
abból ott a stadion környékén nekem kevesebb
tehát
volt.
Nem a futball szakma került előttébe.
De hát igen, tehát az Arzenál ugye, mint tudjuk, jelenleg szeptember óta nem kapott ki a Premier League-ben. Az összes többi versenysorozatban volt már vereség, 1-2 talán, összesen egy döntetlen, két vereség az EFL-ben, meg talán a nemzetközi kupasorozatban, de a Premier League-ben nem volt.
Hát volt egy vereségük, volt a bajnokságban.
Igen, de szeptember 4-e így óta van, ők gyakorlatilag veretlenek a bajnokságban. És a másik, amit szeretnék még mindenképpen előhozni, hogy a cserékkel kapcsolatban mondtad előbb, hogy a több cserélhetőség, hogy miért. Én úgy gondolom, hogy egyrészt, amit a tanár mondott, hogy több játékos tud pályára lépni, ennek a presztízse talán egy picit, mintha csökkenne. Tehát ami korábban azt mondta, hogy hú, most jön a csere, ez a három alkalom, ez a három megszakítás, amikor ez volt, és akkor jött az az illető, aki önmagában is egy olyan név volt, aki. És most már, hogy ez egy kicsit nem csúnya szó, ha azt mondjuk, hogy felhígult. De gyakorlatilag, ha megnézzük akár a marketing részét is, hogy próbálnak minél több játékosnak játék lehetőséget adni, ez teljesen jó. Csak hát van, aki már láthatjuk azokat a fajta cseréket, ami már tudjuk, hogy valószínűleg azt célozza meg, hogy annak a játékosnak abban a sorozatban pályára kell lépnie, mert az értéke esetlegesen növekszik. Ez korábban akkor, amikor még a cserepadról is tudtak olyan játékosok, olyan nevek belépni, az sokkal nagyobb hangsúlyt tudott adni a játéknak, hogy akkor az illető ott most csereként pályára lép.
Tradíciókra, ugye, mert az volt a kérdés, hogy szívesen igen, nézted igen. Volna esetleg a hollandokat, vagy a spanyolokat tovább.
Hát arról is lesz
szöveg. Jó, erről is van egy sajátos véleményem. Ugye azt mondják sokan, hogy a nemzetek futballja, illetve azok a tradicionális stílusjegyek, amiket a 20-as, 30-as, 50-es és a 2000-es évekig az egyes futballkultúrák kialakítottak a globalizáció miatt, ugye felbomlik. De azért mégis azt láthatjuk, hogy bizonyos futballkultúrák, és ehhez tartozik a spanyol, amelyik látványos volt, vagy a holland, aki egy kicsit megtagadta a sajátját, tehát a spanyolok a saját játékgondolkodásukba, játékstílusukba fulladnak bele. Ugye a tiki-taka az akkor értelmes dolog, vagy a Guardiola féle tiki-taka akkor volt értelme, amikor az alakzatépítő és bontó játékban az eredményesség volt a cél. Tehát ma ezzel is kicsit megvezetik a szurkolókat, hogy 1500, meg 1200, meg 1300 passz van egy mérkőzésen, és annak a 90%-a jó, mert nem arra törekszik, hogy be is fejezze azt a támadást, hanem most már majdnem minden csapat fölkészült erre, hogy ezek az alakzatbontó kispasszos, rövidpasszos játék ellen hogy kell fölállni. Hát ha a Marokkot megnézed, 6-4-et védekezett. Igen. Tehát még idáig mondjuk 5-4-1 volt, amikor még egy-egy csatárt azért előadtak, ők nem hagytak elő senkit. Volt egy hatos falok védekezésben, meg egy előtte lévő négyes fal védekezésben, és ebből viszont nagyon jól kontrasztak. Tehát most csak a védekezésről igen. beszélek. És ha megnézted, a spanyolok nem tudtak velük mit kezdeni, tehát nem voltak meg azok a rések, ahova a spanyol játékstílussal meg lehetett volna bontani ezt az alakzatot. A portugálok próbálkoztak vele, ugye, mert a következő körben a portugálokkal játszottak. Ott az elején volt néhány gyors fordítás a portugáloknak, de azt nem tudták kihasználni, tehát nem tudták kihasználni, és ugyanúgy, mivel a játék gondolkodásuk, a játék filozófiájuk hasonlít a spanyolokékhoz, beletört a bicskájuk ebbe a fajta védekezésbe. Tehát maga a játékstílus is sokszor fogságba ejti azokat az edzőket vagy csapatokat, akik nem képesek ebből rugalmasan kitörni.
Igen, mondjuk ti ebben tájékozottabbak vagytok, mint én, csak most kutatok az emlékeimben, hogy most nem tudom, hogy ez a fajta játékstílus, amit aztán a Barcelona is tökére fejlesztett, vagy ott láttuk először azt igazán nagy menetelés, hogy ez most a Ralf Rangnicktól jön, vagy a Red Bull akadémiákról jön, vagy már van máshonnan is indulása. Én csak azt látom, vagy amit aztán most a Klopp-féle Dortmund vagy a Liverpool is játszott, én azt látom, hogy ennek is van egy tökéletesebb változat, és egyébként ezt játsza most az Arsenal az én megítélésem szerint, vagy ezt játszott a Pool is, a Barcelona, mintha nem, amikor, és ezt ti mondjátok meg, hogy mi ez, hogy olyan agresszív maga a mozgás is a falban, és annyira keresik a passz sávokat a játékosok, hogy ettől sokkal dinamikusabb, és a spanyolok nem ezt játszák. Spanyolok egy fölállnak körbe, és adogatnak, és ha adódik, akkor bemennek, de hogy van egy másfajta hozzáállás, egy nagyon agresszív, és szinte a 16-oson belül mozgó támadó játék, amit nagyon-nagyon szépen látni most több együttesnél. Éppen az argentinok mutattak ilyen gyereket a VB-n.
Használtam ezt a fogalom párt, hogy alakzatépítő és bontójáték. Tehát a Barcelonának klasszikusan lehetett látni nagyon sokszor, hogy volt egy labdaszerzés a Barcelonának, most ebben nem menjünk bele, hogy hol, mikor, ők is próbáltak pressingelni, de egy Neymarral, egy Messivel, vagy egy Suárezzel, akiknek a játék gondolkodása, a játék stílusa nem összeegyezhető, még a Salahéval sem mondjuk a Liverpoolba, mert őket nem lehetett szétégetni abból, hogy folyamatosan sprintbe pressingeltették őket. Még a Liverpoolnál ugye ez nem volt példa, de meg is van a következmény, hogy kiégtek a játékosok.
Hát most nagyon. De most tehát, ugye másodszor is úgy tűnik, hogy végleges.
Így van. Tehát ezt nem lehet nagyon hosszú ideig, és én nekem az Arsenallal kapcsolatban, és ez megint csak a magánvéleményem. És a Barcelona labdát szerzett, akkor addig, amíg a csapat összes játékosa föl nem vette a pozíciójának megfelelő alakzatot, addig ők járatták a labdát. És onnan kezdték el ezt bontani. Ma már ezt nem lehet megcsinálni. Tehát ma már ezt nem lehet megcsinálni. A labdabirtoklás váltás pillanatában a Liverpool is, a mostani Arsenal is, hogy a ti két kedvenc csapatotokról beszéljünk, a mostani Arsenal is azonnal ebben az átmeneti állapotban, a labdabirtoklás váltásán, sprintben, minőségi futásokkal nem engedi, hogy az ellenfél zárt alakzatba fölálljon, hanem azonnal olyan mélységi, olyan mélységbontást csinál, amivel eredményes.
Nagyon látványos egyébként.
Igen. Egyetértek vele egyébként.
És az, amit mondtál az elején az argentinokról, te is ezt mondtad, ha jól emlékszem, hogy ők tulajdonképpen ez a labdaszerző, labdatartó letámadás, hogy mondtad, tehát hogy az ellenfél tér felén már ugye labdaszerzésre törekedtek rögtön, és hogy ezt egy klub szinten is látni, de az argentinoknál itt nagyon jól lehetett látni, és elég hatékonyan csinálták, én úgy feltételezem.
Két domináns, látványos elem, amit láthatunk ugye a mostani mérkőzéseken, amikről beszéltetek, hogy az egyik a magas pressing, ez a letámadás az ellenfél az ő védekező harmadában, a másik pedig ez a visszarendeződés, amikor gyakorlatilag leporkoljuk a buszt kategória 16-os magasságban, és lezárjuk azokat a területeket, és hát csúnyán szóval kialakulhat egy olyasmi jelleg, mint a kézilabdában, hogy beállunk a kaput elé, és akkor letolódjuk azokat a területeket, hogy lezárjuk azokat a passzsávokat. Egyébként ez gyakorlatilag a Barcelonának korábban említett játékát kezdte el megölni a Chelsea által a régebben, hogy ők voltak azok, akik beparkolták a buszt, és akkor nem volt hely ehhez a fajta játékhoz, amit csináltak. És gyakorlatilag ebben a visszarendeződésből történő kontrák azok, amikkel lehet ezek ilyen formában megindulni, és ezekből jönnek ezek az átmenetek, amikről a korábbiakban beszéltünk, hogy sokkal látványosabb, sokkal rövidebb idő alatt kell megoldani, akár a védekezésből támadásba, akár a támadásból védekezésbe történő átmeneteket.
Most egy picit azok számára, akik a brazilokat kedvelik, lehet, hogy nem leszek túl szimpatikus. Ezért muszáj a brazil válogatottról beszélni, mert megnézi az ember a keretet, és megdöbben, hogy milyen mélységű keretük volt ezen a világbajnokságon, és hogy mennyire nem jött ki az eredmény, amit vártak ettől a csapattól, és ami egyébként a keretben benne van. És lehet-e olyanról beszélni játékosoknál, egyébként zseniális tehetségű játékosoknál, hogy azért a csapatmorál, a csapaton belüli hozzáállás, a futballkultúrában kialakuló divat, az nem feltétlenül az eredményességet segíti. Mert én nekem ez a véleményem, mint sportot szerető ember Neymarról is, és ez a véleményem a brazil válogatottról is, nem tudom, hogy ti erről mit gondoltok.
Hogyha azt nézzük, hogy tradíciók, illetve stílus, tehát abból az irányból közelítjük meg, akkor hogyha a brazilokból indulunk ki, pont ezek, amiket korábban mondtunk, hogy hova fejlődött ugye a nemzetközi futball, meg mi azok a mozzanatok, amikből most dominánsan táplálkozik a labdarúgás, az nem fekszik szerintem annak a brazil stílusnak. Tehát ha a brazil tradíció, a látványos egyéni megoldások, szépségdíjas mozdulatok, amiket a régi brazil futball tartott magában, ezek nem tudnak olyan formában kibontakozni, pont ezek miatt, a dolgok miatt, amikről a korábbiakban előbb most beszéltünk. És talán erre is fogható részben, tehát ugye ez a nagy torta szelet, amire azt lehet mondani, és miért nem, vagy mik azok az elemek, vagy miből tevődnek össze ezek a tényezők. Szerintem ez egy szelet lehet abból a szempontból, hogy miért várna mindenki többet a braziloktól az elmúlt időben, és valahogy mégse jön ki. Én véleményem az, hogy ő nekik, annak a filozófiának, amit ők képviselnek, annak ez a mostani modern futball gátat szab.
Én brazil
fan vagy.
Fan vagyok. Igen. Egyébként, de nem túlzottan.
De akkor van tetkód? Mert rajtuk van, vagy 40.
Nekem megadatott az, hogy edzőként voltak brazil, meg argentin játékosaim is. Nem is rosszak. Magyarországi viszonylatban. Uh-huh. Tehát magyarországi viszonylatban. Karakterüket tekintve egészen más típusú játékosok, a brazilok, meg az argentinok. De a brazilok szerintem, ahogy a tanáról mondta, kreatívabbak, jobb játékosok, de az argentinok sokkal fegyelmezettebbek csapatjáték szempontjából. Ők sokkal jobban alárendelik magukat a csapatjátéknak. De mégis mondanék egy dolgot, és biztos ellentmondást véltek benne felfedezni, hogy miért nem tudott az argentin válogatott az elmúlt években, pedig a Messi már nem most van csúcsformában, nem 5 évvel, vagy 8, vagy 10 évvel ezelőtt is csúcsformában volt, és mégsem tudtak oda kerülni. Ugyanúgy, mint hogy a brazilok most elvéreztek, ők is elvéreztek.
Igen, most meg kettőt is nyertek az argentinok.
Igen, a dél-amerikai kupát is,
megnyerték.
Amikor a Messi a saját korosztályába játszott az argentin válogatottba, akkor a többiek nem rendelték, mindegyik világsztár volt, aki az argentin válogatottba játszott, mondjuk az előző világbajnokság, vagy az előtt. Egyik sem volt hajlandó alárendelni magát a Messi játékának.
Aha, ez kulcs, igen, most meg teljesen.
Pedig a Barcelona játéka, a Barcelonának az alakzatépítő és bontó játéka is a Messi egyéni 1-2 és 1-1 és 1-2-es játékára épült, mert az megteremtette az üres folyosókat, és oda játszották be is az érkező embereknek a dolgot, és ezt az argentin válogatottban nem csinálták meg. És most, amikor egy teljesen fiatal válogatott van, és ebben van egy 36 éves Messi, és a szövetségi kapitány rá tudta venni ezeket a fiatal srácokat arra, hogy rendeljék alá magukat valamilyen szempontból a Messi játékának, vagy a Messi eredményességének, és ez megtörtént. Még egyszer mondom, lehet vele vitatkozni, nekem ez a...
Teljesen így van, és fürdött ebben Messi egyébként.
Így van, eljutott ő is már odáig, hogy nem a saját egóját tolta előre, hanem ő is magát alárendelte a csapatnak. Ezt észre lehetett venni a 86-os argentinai, tehát a Maradona idejében is, mert akkor is, amikor világbajnokságot nyertek, a döntőben szinte labdához se ért, mert őt kivették szinte a játékból, de asszisztálta ahhoz, hogy a többiek játszanak. Ebben a mostani argentin válogatottban egyedül a Di Maria az ő generációja, egyedül. És az összes többi nála jóval fiatalabb, akár 10-12 évvel is fiatalabb játékos volt, és mindenki alárendelte magát ennek a dolognak. A braziloknál pedig most vagyunk abban, hogy a Neymar hiába hozta ki a statisztika, hogy a Neymar volt a világbajnokság legjobb játékosa. Ugye. Nekem kedvencem, de megölte. Ez a fajta védekezés, meg ahogy a tanár mondta, ez a fajta játék megölte a brazilok lehetőségeit, és pontosan azért, mert mert csapatként nem voltak olyan egységesek, mint az argentinok, nem tudták magukat túltenni ezen a dolgon. A játéktudásuk az szenzációs, tehát én most is azt mondom, hogy nekik döntött kellett volna játszani a tudásuk alapján mindenképpen, de mint csapat nem működtek.
Záró felvetés, azt mondtad, vagy mondtátok, hogy nem volt, nem igazán hozott újat a VB, de nem is láttunk semmi olyat, ami mondjuk azt lehet rámondani, hogy ezért a következő 5-10 évben a labdarúgáson belül meghatározó lesz? Tehát van olyan játék ellen, vagy volt olyan csapat, amelyik azért mutatott olyan nagyságokat, amire várhatóan számíthatunk majd a következőkben?
Én első körben a horvátokra szeretném fölhívni a figyelmet, hiszen az előző alkalommal is döntőt játszottak, és most is azért egy előkelő helyen tudtak végezni a világbajnokságon, és én biztos, hogy őket a következő időszakban is, akár legyen az Európa-bajnokság, akár legyen világbajnokság, azért egy komolyabb pozícióra várom. Nézzük meg akár a horvát akadémiákat, hogy onnan például a Dinamo Zagrebből hogy termelik ki azokat a játékosokat, akiket utána el tudnak adni külföldre, és top bajnokságokban, top csapatokban tudnak elhelyezkedni. Ott elindult egy olyan vonal, én úgy gondolom, ami egy olyan változást hozhat itt akár a délszláv, akár a ottani környéki csapatoknál, amelyeket érdemes lesz szerintem a jövőben figyelemmel kísérni.
Egy öreg csapat volt.
Igen.
Nem is kicsit.
Igen, tehát hogyha már azt mondtad, hogy öreg csapat volt, igen, majdnem minden ország labdarúgó kultúrájában vannak aranygenerációk. Egy aranygeneráció az 5-10 év. Amíg regnál, és akkor abban az 5-10 évben szerintem nincs olyan edző, aki ezt egy ilyen aranygenerációt megbont. De az alatt a 10 év alatt évente jönnek ki fiatal játékosok egyébként, akik akkor eltűnnek. Tehát Barcelonában is az aranygeneráció mögött most van két olyan fiatal ember, aki kezdi majd elérni egy Xavi vagy egy Iniesta szintjét, de eltelt 2007 óta, amikor Barcelona elkezdett regnálni, majdnem 20 év. Tehát nagyon-nagyon komoly kérdés ez. Tehát nagyon-nagyon fontos. Én továbbra is azt mondom, hogy ez a világbajnokság nem hozott újat szakmai szempontból. Továbbra is azt mondom, hogy ugye annyira a globalizáció következtében annyira gyorsan változik maga a klubfutball, ahol majd keresni kell ezeket a változásokat. Tehát azokat a csapatokat kell nézni, akik az európai klubfutballban, vagy a dél-amerikai klubfutballban tudnak taktikailag újat hozni. Én azt látom, hogy ugye ez a 100-120 éves tradíció, a pályaméret, a 11 játékos, tehát nagyon sok variációs lehetőséget már nem biztosít, hanem csak azon múlnak a dolgok, hogy hova helyeződik a játékba a súlypont. Tehát a védekezésbe, a támadásba, vagy az átmenetekre. Most éppen az átmeneteken van a hangsúly, de azt hiszem, hogy újat nem lehet kitalálni, hanem ismétlődnek bizonyos stratégiai és taktikai elemei a játéknak, és esetleg ezek egy felgyorsult környezetben jelennek meg, és ezt a média még tudja is a televízió technológiájával még tovább gyorsítani, mert azért kimegyünk egy élő meccsre, meg egy televíziósra, a kettő között azért minőségi különbség van, annyival gyorsabb a játék a tévén keresztül, a sok kamera, a sok vizuális kép, tehát egy egészen más élményt nyújt, de még egyszer én azt gondolom, hogy igazán komoly változásra szerintem most nem számíthatunk az elkövetkezendő 1-2 évben.
Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk a világbajnokságról. Érdekes volt, annak ellenére, hogy picit azért itt-ott kritizáltuk, azért nagyon érdekes volt és nagyon élvezetes, mert a focit nézve azért jó.
Természetesen ugye a futballhoz mindenkiért is csak magánvéleményt mondtunk, és...
Azért a hozzáértések között vannak szintek. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Tóth János és Bruckner László volt itt a Sportértékben a vendégünk. Én Mezei Dániel vagyok. Köszönöm, hogy hallgattak minket.